Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a Földgömb rovattal, a Földgömb magazinnal, a legfrissebb szám van ismét előttem. Tamáska Máté írása, Kisbolt, Népház, Áruraktár, a hangya világa. Tamáska Máté egyébként építészet, szociológus, egyetemi tanár, erdélyi munkáját a Klebersberg ösztöndíj program támogatta, mert hogy Erdélyből indulunk, ugye? Romániából.
Igen, ez úgy nézett ki, hogy a Magyar Nemzeti Levéltárban már jó 2 éve zajlik egy program, ahol a hangya, amely Közép-Európának ugye a legnagyobb vállalata volt, majdnem 4 millió embert ért el, csak itt az anyaországba. Hát ezt ugye ez a 40-es évekre, de ugye 1920-ban ketté vágták, és ugye ennek az iratanyagát kutatjuk, és hát 20 után az erdélyi hangya egy egész más utat jár be. Hát állami támogatások nélkül kisebbségi sorban tulajdonképpen a megmaradásnak a egyik gazdasági záloga volt. És hát ezeket az épületeket jártam végig, és próbáltunk minél több adatot összeszedni.
Hát helyszíneket, épületeket, emlékeket. Egyébként a hangya az maga 125 éves, ugye? És ahogy hallgattam már az elején, eszembe jutott, ez tulajdonképpen olyan, mint a Tesco meg az Osan ma, csak akkor 125 éves hangyának hívták.
Hát nem egészen, tehát az óriási különbség az összes szövetkezeti boltban, hogy itt a vásárlók a tulajdonosok is. Tehát ha jól megy a hangyaüzlet, akkor ugye abból évvégén ők visszakapnak pénzt. Tehát az az alapgondolata, hogy főleg az akkori faluban még kevesebb pénz volt, de az a kicsi pénz az ne menjen ki a faluból. Tehát amit el tudnak adni a piacon, abból jön pénzük, ebből nyilván kellett venni ruhát, azt megveszik a hangyaboltba, de ugye az a jövedelem, ami a boltba keletkezik, mivel ők is tagok, ez visszaáramlik hozzájuk. Tehát ez egy ilyen szempontból a középparaszt, kisparasztságnak egy óriási lehetőség volt.
Igen, hát nyilván ez a szövetkezeti modell, én inkább a méretekre gondoltam, az akkori elérhetőségre, meg az alkalmazottak számára, ugye 2000 alkalmazott,
ja, igen.
10 000 üzlet, nem tudom hány millió embert, ahogy mondta, tehát több millió embert értek el akkoriban a hangya fénykorában. Milyen helyszíneket járt végig Máté?
Hát itt Erdélyben egyrészt a bánátot. A bánát az egy külön világ, mert ugye ott a sváb szövetkezeteknek főleg a 30-as években nagyon jó német kapcsolataik voltak, és egészen a hát mai szemmel nagyon furcsa, de a falu központjában például disznóhízlalót építettek föl. Hát akkoriban mindenki paraszt volt, és ugye ez nem zavarta őket, sőt, hát ez volt a gazdagság.
A modern vállalkozás alapja, egyik alapja.
Igen, igen, és az nagyon izgalmas volt egyébként, mert pont ugye, ahogy ott fényképeztünk, beszéltünk az emberekkel, pont egy autó tele disznókkal indult kifelé az út mentén, tehát hogy még mai napig is egyébként, nyilván már nem a falu központban, de valahol a környéken még működnek disznóhízladák. És aztán a fő fókusz az viszont Maros megye, Kalotaszeg, Bezőség. Hát ugye főleg Maros megye volt a legizgalmasabb, hiszen itt Torockai Vigan Dede, egyébként budapesti építész, aki 1907-ben költözött Erdélybe, ő itt dolgozott, és a népházakat épített. Hát Torocka ugye Kósnak volt kortársa, tehát azért hasonló stílusba terveztek. Torockai egy kicsit mozgalmasabb, jóval több cirádát tett be az épületekbe, de nagyon szép festői házak ezek, de hát fennmaradtak a papírok, hogy igazából nem örültek neki a helybeliek, mert ugye nagyon drága volt, tehát jobban szerették Kósnak az egyszerűbb terveit.
Nézegettem a fotókat, az alkohol árusítással kapcsolatban is voltak akkor viták, ugye, hogy lehet-e a hangyában, lehessen-e alkoholt kapni, mondjuk pálinkát, vagy ne, a papok ellenvéleményen voltak, de érdekes ez az érvelés, amit ír Máté, hogy ugye egyrészt a részegeket nem szolgálják ki, tehát ez fontos ér volt a boltok mellett, meg az árusítás mellett, meg ami ma is gyakran elhangzik, hogy hát a kereskedelemben legalább jó minőségű alkoholhoz lehet jutni, és nem bögrecsárdákból veszik magukhoz a reggeli muníciót a dolgozók, úgyhogy ez azért visszaköszön 100 év múlva is ez az érvelés.
Igen, hát ezt maguk ugye a hangya, a helyi szövetkezeket szervező papok gondolatait idéztem itt. Ugye itt a legnagyobb gond az volt, hogy az emberek ugye iszogattak, és aztán hitelre kezdtek el vásárolni. A hangyában ugye nem volt hitel, ez nagyon fontos volt, hogy adósságot ne halmozzon.
Ez egy fontos lépés volt az uzsora ellen, ugye? Ez megint visszacseng a mai világban.
Tulajdonképpen 125 éve emiatt jött létre. Tehát ezek a falusi boltok, amik azért nagyon sok jót hoztak vidékre, viszont hát az emberek nem voltak hozzászokva a pénzforgalomhoz. Mit jelent a kamat, pláne nem jegyezték meg, hogy mi mennyibe kerül, és hát egyszerűen kifolyt a kezükből a pénz, hát főleg ha elkezdtek iszogatni, és hát tulajdonképpen ezt a vadnyugati állapotot próbálta a hangya egy kicsit konszolidálni.
Érdekes, hogy nézem a képeket, ugye itt van Rohai László vezérigazgató 1924-ből, és a hangya női munkatársai, és milyen izgalmas következtetésekre lehet jutni, amit írt, hogy például a rövid haj divatja, ez remekül látszik a fotókon, mint meg annyi színésznő, úgy néznek ki a hölgyek a képeken. Nyilván a hangya szövetkezet büszkeségei voltak, ő munkatársai voltak ők.
Hát igen, ez nagyon izgalmas volt ez az album, ezt nagyenyéren a Bethlen Gábor könyvtárba találtuk meg, és ugye ezek beragasztott képek, tehát ez egy darab forrásról van szó, és hát főleg a férfiakról sokat tudunk, mert ők azért írtak is, megjelentek az újságokba is, elég sok kiadványa volt a hangyának, de a női munkatársakról nem igen, és ugye itt fennmaradt több tabló. Hát ez majd egy következő lépés lesz, hogy ők kicsodák, gondolom feleségek lehettek, de hát nyilván ez majd mutatja, hogy itt még nincs lezárva a kutatás.
Mi lett egyébként a hangya sorsa? Csak azért kérdezem ezt így, mert én emlékszem annak idején, hogy jó 20 évvel ezelőtt voltam Svédországban ezt a szövetkezeti modellt tanulmányozni egy ilyen sajtóúton, ahol mondjuk az északi országban ez él és virul ez a lehetőség és ez a mozgalom, fantasztikus. A fogyasztóvédelemtől kezdve az élelmiszerbiztonsági rengeteg mindennel foglalkoznak, nagyon erősek ezekben az országokban. A hangyának mi lett a sorsa a fénykor, igen, az aranykor után?
Igen, ez így van, ahogy mondja, hogy Nyugat-Európában megmaradtak, sőt a kereskedelem legnagyobb szereplői több országban is. Hát nálunk a kommunizmusban megszüntették, ugye 1948-ban mind Magyarországon, mind Romániában is felszámolták, a vagyonát államosították, illetve hát átszervezték a kommunista szövetkezetbe. A boltokat még nagyon sokáig ismerhették az emberek, mert ugye Áfész néven működtek tovább, és hát mind a mai napig egyébként van örököse, de nem nagyon reklámozza egyébként maga ez a bolthálózat, hogy ő a szövetkezet utódja lenne, de hát ő egy piaci alapon, igen, működik, de hát a maga a szövetkezeti eszme az 90 után próbált újjáéledni. Hát egyelőre kisebb helyi kezdeményezések, tehát ez annak idején is a hangya csak úgy működött ilyen nagyvállalatként, hogy nagyon erős állami támogatást kapott, tehát főleg az indulásnál ez elengedhetetlen.
Az épületeket sorra veszi a kicsiktől a nagyokig, egészen a hangya palotáig, ezek közül sok még áll, még a funkciójuk is lehet hasonló, mint 100 évvel vagy 80 évvel ezelőtt.
Igen, hát voltak a falusi kisboltok, ezeket ismerik leginkább az emberek, de hát az igazán nagy épület, hát ha a magyarországi hangyáról beszélünk, akkor itt Budafokon, a Ceglédi úton hatalmas nagy gyáraik voltak, vagy hatalmas nagy gyárak voltak, vagy Budafokon egy pincészet, ennek egyébként még a teljes belső berendezése is megvan. De Erdélyben is a nagyenyedi hangyának a pincéjében megvannak a hangyahordók, illetve hát maga a nagyenyedi áruraktár is áll, Marosvásárhelyen a 40-es években épült hangyapalotta, amelyik hát ez a visszatérő, népies, de azért klasszicizáló, tehát elég monumentális építészetnek a legjellegzetesebb erdélyi képviselője. Tehát főleg a nagyobb épületek azok állnak. A kisebbeknél pedig ugye az a helyzet, hogy amik a 910-es, 20-as évektől épültek viszonylag jó minőségbe, azok megvannak, hát azok, amelyikeket pedig hát népi épületekben, ugye első helyiség átalakításával nyitottak boltok, hát ezt nehéz is megtalálni ma már, de hát ezeket bontották fel legnagyobb számba.
Építészet szociológusként, tanárként, kutatóemberként mi volt a legnagyobb élménye vagy felfedezése a hangyával kapcsolatban?
Hát nekem ez a leginkább Méra, tehát ez Kolozsvár melletti falu, és aztán erről nagyon sok minden elő is került. Ugye Méra a bivajokról volt híres,
tejszövetkezet,
és ott
nézem.
Egy tejüzemet épített föl Kóskáról, egy nagyon-nagyon szép épület, szinte csak annyi változtatás van, hogy én apró törpe oszlopokkal mégiscsak díszíti, de látszik azt, hogy ezt egy olyan közösségnek építette, amelyik minden fillére elszámoltatta a tervezőt, mármint amit ugye neki meg kell vásárolni, mert szegény Kóskáról elég kevés pénz, vagy néha semmit nem kért a tervezésért, és hát ez az épület, hogy ma is áll, és hát ez csak egy apró részlet, hogy pont az egyik ilyen törpe oszlopra rá van nyomtatva még a kommunista időkből egy ilyen éljen a szocialista Románia felirat is.
Ezt elfelejtették levakarni, vagy levenni.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon izgalmas és nagyon részletes mű ez a legfrissebb Földgömb magazinban. Kisbolt, népház, áruraktár, a hangya világa. Tamáska Mátéval, építészet szociológus egyetemi tanárral beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, Máté.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.